Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levele 3. fejezetéből. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben. Hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam a hitetekről, nem kísértettem meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek, mint azért az örömért, amelyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegyen fethetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. És a 12. és 13. verset újra olvasom. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket és tegye fethetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Szeretetesen mindig nagyon nehéz úgy eljönni egy szolgálat közepébe, egy szolgálati sor közepébe, hogy az ember nem tudja, hogy mi hangzott el tegnap, meg mi hangzott el tegnap előtt, és az ember nem tudja, hogy ki az, aki itt volt tegnap, meg tegnap előtt, illetőleg nem tudja, hogy ki az, aki majd itt lesz a továbbiakban, hogy tovább kövesse a tesszalonikai levélről szóló üzeneteket, amit hallunk egy-egy lelkész társunktól. De én azt gondolom, hogy ha valami megismétlődik, vagy ha valami elhangzik újra, az nem baj, mert jobban elraktározódik bennünk. Ha valami meg újdonság, akkor meg az azért nem baj, mert akkor valami pluszot tudunk meg mindarról, amit Isten nekem megvilágított az igéből. Az első nagyon fontos dolog, hogy tiszteletes úrral beszélgettünk, hogy miért pont a tesszalonikai levél, és hát mert az Úr visszajöveteléről van szó benne. És az advent az az Úr eljövetelére való várakozás. Adventus Domini, az Úr érkezése. Mi már az a nemzedék vagyunk, aki a második adventet éli, és nem tudjuk, hogy megérjük-e a holnapot, vagy még az unokáink is, vagy a ükunokáink is megérik ezt a világot. De nagyon fontos azt tudnunk, hogy Pál apostol és azok a gyülekezetek, akiket ő alapított, úgy gondolták, abban a hiszemben éltek, hogy még az ő életükben, vagy legalábbis néhányan közülük majd megérik, hogy visszatér Krisztus. Hogy újra találkoznak azzal, aki mennybe ment, ki ugyanúgy jön el, ahogyan látták mennybe menni, ahogyan emlékeztek is rá az apostolok. És nagyon fontos az, hogy ebben a várakozásban sokféle tévképzet jelent meg a gyülekezetben, és különösen is a holnapi alkalom, hogy majd a holnapi igehirdetés mindenképpen el kellene tiszteltes úton, hogy tényleg az igehirdető erre kitért. A holnapi ige részben van az, amiért az egész levelet megírja a Pál apostol. Hogy nem szeretnénk, hogy tudatlanok lennétek az elhunytak felől, majd a negyedik fejezet közepén olvassuk. Mert hogy az elhunytak felől való reménységről akar írni a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy erősítse a hitüket, miután Timóteus visszaérkezett és jó híreket hozott. És még a bevezetőben hadd mondjak egy régen hallott vagy olvasott dolgot, amit lehet, hogy már itt igehirdetők nem egyszer elmondtak, de Bot Péterről, vagy tőle olvassuk azt, hogy igazából nem is két eljövetele van az Úr Jézus Krisztusnak, hanem négy. Mert az első eljövetele az már biztos, hogy megvolt, az az első karácsonykor, amikor emberré lett érettünk, hogy minket megszabadítson a mi bűneinktől. A második eljövetele az a személyes hozzánk érkezése, mondja, amikor megérkezik a szívembe, amikor személyesen az életem része lesz. Amikor felismerem, hogy nekem van szükségem rá, és aztán elkísér az életemben. A harmadik eljövetele, mondja, az, amikor eljön hozzám, hogy magához vegyen. Az én halálom óráján meglátogat. És a negyedik, az pedig az a visszajövetel, amiről Pál apostol is beszél, hogy eljön az Úr. Az ő dicsőségében, az ő szentjeivel, angyalaival együtt, hogy ítéletet hirdessen. Természetesen számunkra egy kettő utóbbi eljövetel még előttünk van. Nagyon remélem, hogy a második eljövetel már mindnyájunkkal megtörtént, akik ma itt vagyunk. Pál apostol tehát elküldi Timóteust ebbe a gyülekezetbe, mert bizonytalan, hogy mi van velük, hogy hogyan érzik magukat, hogy hogyan tudnak megállni a próbatételek között, és szeretné megtudni, hogy a hitbeli fejlődésük az milyen szinten van. Hogy ebben a megpróbáltatásban megvicsakodta a hitük, vagy kitartanak, vagy szilárdan állnak-e, vagy eltévejedtek, vagy más tévtanításokat kezdtek el követni, ahogyan az nem egy helyen megtörtént a gyülekezetekben. És akkor visszajön Timóteus, akkor csodálatos híreket kap a gyülekezetről, olyannyira, hogy talán ez indítja arra Pál apostolt, hogy azonnal tollat ragadjon, és levelet írjon ezeknek a jó híreknek a hatására, hogy megnyugodott a gyülekezet felől, hogy most már vágyakozik arra, hogy minél hamarabb szeretne újra elmenni, de addig leírja az ő gondolatait. És most azt szeretném, hogyha ezeket a jó híreket, amiket Timóteus hoz, ezeket vennénk Újhegyre, és gondolkoznánk el azon, hogy ha mi lennénk, a Szombathelyi gyülekezet lenne, a Magyarországi Református Egyház lenne, az a gyülekezet, aki miatt aggódik Pál apostol, akihez elküldi a követét, akkor vajon ezekkel a jó hírekkel visszamehetne a követ, és mondhatná ugyanazt a küldőnek. Azt szeretném, hogyha elgondolkoznánk arról, hogy mi a helyzet velünk, mint egyéni keresztény életünket nézve, és mi a helyzet velünk, mint közösséggel. Készen vagyunk-e úgy, ahogyan a tesszalonikai gyülekezet, hogy vágyva várakozik arra, hogy visszajöjjön az Úr Jézus Krisztus? De elgondolkoztunk-e azon, hogy nem tudjuk az órát. Szívesen gondoljuk, hogy az még jó messze van. De nem tudjuk az órát. És lehet, hogy a harmadik eljövetel, amit Bot Péter mondott így, az hazafele lesz. Vagy holnap lesz. Vagy még idén lesz a saját életünkben. Az első dolog, amiről beszél Pál apostol, az az, hogy a tesszalonikai gyülekezetnek, ahogyan mondta is, amikor ott volt, szembe kellett néznie üldöztetésekkel, nehézségekkel, szenvedéssel, kereszthordozással. Mert a Krisztus követése kereszthordozással jár. Ahogyan maga az Úr Jézus mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És egy másik helyen pedig ezt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terheve és megnyugvást adok nektek, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó és az én terhem könnyű. Nem tudom, hogy mennyire vonzó keresztény üzenet ez, hogy keresztet kell hordozni, hogy igát kell a nyakunkba venni, hogy terheket kell vinnünk. De Pál apostol nem tudott más mondani, csak azt, amit az Úr Jézustól vett. Azt tudta továbbadni a tesszalonikai gyülekezetnek, és azt tudja továbbadni nekünk is. Persze mára nagyon nehéz ezzel a hírrel emberek szívét megérinteni. Mára már nagyon nehéz arról beszélni, hogy kereszt hordozóként kell megállnunk a világban. Milyen sokan csak azért csatlakoztak a kereszténységhez, mert annak van valami felemelő üzenete, valami szépsége, valami gyönyörűsége. Azt gondolják, hogy a boldogság az maga az állandó öröm. És ma úgy tűnik, hogy a kereszténység nem ilyen. A gyenge hitű Európa, mintha vesztésre állna. És mi lesz benne velünk? Mi lesz benne velünk, aki ragaszkodunk a mi keresztény hitünkhöz, és ragaszkodunk annak megéléséhez? Hányszor kell újra és újra szembesülnünk azzal, hogyha felvállaljuk a hitünket, az kereszthordozás, az teher, az próbatétel. De az is látszik, szeretett testvéreim, hogy talán éppen az a fajta kegyesség áll vesztésre, ami azt gondolja, hogy nekem egyedül is meg lehet állnom a hitben. Viszont a közösségben megélt kereszténységnek, mintha lenne reménysége. A Krisztus követése ugyanis azt jelenti, azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyétek fel az én igámat. Szóval ne a saját terheiteket vegyétek fel, ne azt gondoljátok, hogy majd egyedül megy nélkülem, hanem azt az igát vegyétek fel, amit én adok nektek. Tudjuk, az iga az, amiben az ökör beleteszi a nyakát, és aztán tudja húzni a kocsit, ami mögé van kötve, de nagyon ritka az egyszemélyes iga. A legtöbb esetben két személyes ez az iga, két ökört raknak be, és húzzák, vagy aztán a négy ökrös szekeret is ismerjük. De amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy az ő igája gyönyörűséges, vagy kényelmes, ami megint csak fura, mert egy iga hogy lehet kényelmes, akkor ő ezt azért mondta, mert ő ács volt. És tudta azt, hogy nem lehet sorozatgyártásban igát gyártani, hanem azt az állatra kellett mérni, szabni, hogy annak az állatnak ne sértse föl a vállát, hogy az állatnak kényelmes legyen, hogy tudjon hosszú ideig dolgozni. És azt mondja, hogy az én igám ilyen. És ráadásul még egy dolgot mond, ez az én igám olyan, hogyha te beleteszed a nyakadat az egyik felébe, akkor én vagyok az, aki beleteszem magamat a másikba. És már is ott vagyunk, hogy a ketten elvitt teher, a Jézus Krisztussal együtt hordozott teher, az a teher, amit ő ránk szab. És az a teher, amire azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja, majd a holnap aggódik magáért, ez a teher elhordozható általa. A tesszalonikai gyülekezetre azt mondja Pál apostol, hogy hallom Timóteustól, hogy bizony ti megálltok ebben a feladatban. Hogy szenvedések vannak, hogy üldöztetések vannak, ahogyan ígértem, hogy lesz is, és ti meg tudtatok maradni. Így folytatja tovább, hogy az a jó hírért engem, hogy az evangéliumért mindezt felvállaljátok. Hogy Jézus Krisztus evangéliuma győzedelmeskedik, hogy a tőletek kapott örömhír, az igazából az a hirdetett örömhír, amit Jézus Krisztus megosztott velünk. Szóval a második gondolat, ami megragad bennem ezzel kapcsolatban, hogy mi hogyan állunk az örömhír kérdésével. Van-e egyáltalán örömünk? Van-e egyáltalán örömhírünk? családunknak, a környezetünknek? Van-e az itteni református gyülekezetek örömhíre a város számára, mivel meg tudja keresni az itt élőket? És hogy ez az örömhír erőse annyira, hogy ez meg kell osztanunk. Ahogyan, amikor gyermek születik egy családban, akkor általában a nagymama az, aki ezt leghamarabb és leggyorsabban mindenkinek továbbadja. Hallottam egy történetet, ahol mikor megszületett, vagy születendőben volt a gyermek, hát a szülők ugye bementek apásszülés, és megbeszélték a két nagymamával, hogy majd telefonálnak, ha már megszületett. Az apuka mondta, hogy először felhívja anyósát, hát úgy illik, hogy az anyukáját hívja, aztán utána majd felhívja a saját anyukáját. És ott felhívta az anyósát, mondta, hogy megszületett a gyermek, mindenki jól van, jól letette a telefon, és próbálta hívni az anyukáját, és foglalt volt. Hát nagyon megharagudott, hát hogy tudta, hogy mostanában fog szülni, miért kell neki beszélni, de megint foglalt volt. Megint, hogy 10 percig hívta, és egyszerűen nem tudta felhívni a saját anyukáját. Na, végre utána sikerült. És hát le volt az anyukáját, hát hogy lehet az, hogy te nem vetted, vagy beszélgeti, azt mondja, ne haragudjál, a nászasszony hívott, hogy megszületett az unoka. Mert egyszerűen nem tudta megvárni, hogy te hívjál föl, benne annyira benne ragadt ez az öröm, hogy neki el kellett mondani azonnal, és hát én voltam az első, akit feljött, és hát nagyon örült az első unokának, és hát ez ilyen hosszú ideig tartott. De gyermek születésénél így vagyunk, de a keresztény örömhírrel, akár azzal, hogy mi Jézus Krisztus visszajövetelére várunk, vagyunk-e így? Hogy minden hírt megelőzően tovább akarjuk adni. Ha körbenézek a mai világban, akkor nem ez a legfontosabb hír. Sokkal inkább fontosabb az, amit kívülről ránk akarnak erőltetni, a sok negatív dolog, a sok félelmetes dolog, a sok aggódásra okot adó dolog, csak azért, hogy megmérgezze a lelkünket. Pedig nagyon sok jó dolog történik. Nagyon sok jó dolog van, ami körülöttünk van, csak arról nem beszélünk. És ezt a jó hírt, hogy Pál apostol hallja Timóteustól, hogy ez a gyülekezet rendben van, hogy a tesszalonikai gyülekezet meg tud állni, ez a jó hír olyan fontos neki, hogy azonnal választ ír, és kifejezi az örömét. Harmadik dolog, amiről beszél itt az ige, amit Pál apostol megfogalmaz, az, hogy látja az ő hitüket és szeretetüket. Hogy ennek a gyülekezetnek látható a hite és szeretete. Meglátható, hogy megért hitük van, és agapé szeretet van a szívükben, ami nem egyfajta érzés, hanem a cselekvő, az irgalmas szeretet. Az a samaritánosi módon kivitelezett szeretet, amelyben megtalálja az ember azt, aki neki kell segíteni. Nem arról van szó, hogy minden szegénységet, minden nélkülözést egy személyben nyakamba kell venni, és mondhatom, hogy jaj, tiszteltes úr, annyi szegény emberrel találkoztam, hogy nem tudok semmelyiknek se segíteni, mennyire nem tudok segíteni, hanem megtalálni ezt az egyet, akit Isten rám bízott, aki nekem kell segíteni, akinek az én feladatom, hogy a cselekvő szeretetemet megmutassam. Hogy ezáltal láthatóvá váljon az én hitem, az én keresztjén szeretetem. És az utolsó dolog pedig, szeretett testvéim, az, hogy úgy fejezett be a 10. versben, hogy ti szilárdan álltok az Úrban. Szilárdan, mintha megbízható sziklán állna az életük. Mintha meg lenne alapozva az egész, ahogyan amikor építették a tornyot, nem volt mindegy, hogy milyen mélyre mennek le a betonozással, hogy aztán nehogy eldűljön, nehogy összedőljön az épület maga itt a templom mellett. Ez a gyülekezet szilárdan tudott állni a hitében, Jézus Krisztusba vetett hitében, és nem sodródott mindenféle tanításokban, nem sodródott mindenfelé irányban. De azt gondolom, szeretett testvéreim, hogy ha ma körülnézünk, akkor ez a sodródás nagyon jellemző a világra, és nagyon jellemző talán ránk is. Hogy nem számít, hogy mi lesz. Nem tudunk mit tenni ellene. Amikor ma Magyarországon az egyik település büszke arra, hogy a polgármester, akit már másodszor megválasztottak, az egy börtönviselt ember. Mert hogy zsiványnak is kell lenni manapság. És ez már elfogadott. Ez már dicséretre méltó, hogy akkor, hát ő nem majd milliárdokat fog elsíbolni, de hát azt a kicsit majd megoldja, hogy azért a falunak jobb legyen. Már nincsen értékrend. Már nincsen az, hogy a polgármester köztiszteletben álló ember. Hanem csak az a lényeg, hogy szerezzen egy kis pénzt, mindegy, hogy milyen áll. A sodródás sokkal, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudjuk a világot befolyásolni, nem tudunk hatni rá. Ránk kényszeríti az erejét, nem tudom, hogy milyen külső erők ránk kényszerítik az erejüket, és mi ebben sodródunk lefele. Ahogyan talán az a 2000 év is erre indít bennünket, amióta várjuk Krisztust visszajönni. Hát nem jött még vissza, hát akkor lehet, hogy nem is jön. Vagy már elfelejted bennünket, vagy nem is igaz az egész. Egy barátom mesélte, hogy egy családi találkozón beszélgettek, és az egyik, nem tudom, unokatestvére vagy barátja, annak úgy beszélgettek, és a barátom, akinek van 3 gyermeke, azt mondta, hogy nagyon aggódik azért a környezet szennyezése, ami van, meg a földért, hogy mi lesz. És akkor ez a barátja, aki gyermektelen, azt mondja, őt nem érdekli. Ő neki az a fontos, hogy a mostani életében még minden rendben legyen. Aztán utána majd lesz, ami lesz. Hát ő, és elfogadja, hogy ő az, akinek gyereke van, aggódik érte, de hát ő neki teljesen mindegy, hogy mi lesz 50 év múlva a földdel. Ő már akkor úgysem fog élni. De azt ne felejtsük el, szeretett testvéreim, hogy árral szemben vagy fölfelé nem lehet sodródni. A sodródás az mindig lefele visz. Ha én fölfele szeretnék jutni, ha én fölfele szeretnék menni, akkor erőt kell kifejtenem, akkor szembe kell fordulnom erőkkel és hatalmakkal, és azt kell mondanom, hogy nekem más az irányom. Teszünk a gyülekezetre, azt mondta pápos, hogy szilárdan álltok. Minden sodródásnak ellen tudtok állni. Nem engeditek, hogy elvigyen benneteket a korszellem, elvigyen benneteket az a szellemiség, ami a városotokban van, mert ti megálltok. És a legvégén jön az áldáskérés, amelyet talán áldásként nem is egyszer hallhattunk már. Én előszeretettel fogalmazom meg ezt az áldást esküvő végén az ifjú pár számára, de most itt a gyülekezet számára kéri ezt Pál apostol. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, erősítse meg a szíveteket, és tegye fethetetlenné a szent életben, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön. Gyarapodás szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint első pontja ennek. Ahogyan már említettük, az igazi szeretetnek cselekvésekben, cselekedetekben kell megnyilvánulnia, nem csak érzésekben. Ebben a 21. században mi a szeretetet csak érzelemmé degradáltuk, hogy az a szeretet, amikor én átüleltem a gyerekemet, és az hú de jó érzés, hogy az a szeretet, amikor az édesanyám, édesapám átülel, és az hú de jó érzés, akkor melegség járja át a szívemet, pedig a szeretet nem érzés, hanem döntés. Gondolj csak bele, hogy hogyan nyilvánult ez meg Isten részéről, aki amikor megteremtette ezt a világot, akkor azt mondta, hogy ez a világ jó, sőt igen jó. Szóval a Biblia a 9. lapja táján már azt mondja, hogy az ige, hogy megbánta az Isten, hogy embert teremtett a földre. És amikor mi megbánunk valamit, akkor nem a szeretet érzése az, ami bennünk van, sokkal inkább lehet a harag és a bosszankodás érzése. De az Úristen ebben a harag és a bosszankodás érzésében mind dönt. Azt mondja, hogy de én akkor is szeretem. És annyira szerette, hogy odaadta az egyszülött fiát. Azt mondja, hogy gyarapodjatok ebben a szeretetben. Gyarapodjatok ebben a szeretetben, otthon, a családban, az ismerősök között. Tegyétek meg azt a szeretet cselekedet, amit nektek kell megtenni, hogy segítsetek ennek a világnak az örömhír terjedésében. Erősítsetek meg a szíveteket, mondja másodjára, hogy felkészüljetek, fel tudjatok készülni a kitartó munkára, egyfajta kardioedzést, szívedzést vár az Isten, hogy felkészüljük a legnagyobb terhekre is, hogy azokat el tudjuk hordozni, de el lehet hordozni Jézus Krisztus segítségével. És harmadjára azt mondja, hogy fethetetlenek legyetek a szent életben, azaz kifogástalanok, makulátlanok, olyan tiszták, mint a frissen esett hó. Nem mondhatjuk olyan tiszta, mint a frissen mosott ruha, mert ha frissen mosott ruhát télen kitesszük a havastájnál, akkor látszik, hogy az szürke. Hogy az nem olyan tiszta. Szóval kifogástalan, azaz legyetek hiteles személyek. Hitelesek, akik felvállalva a hitüket meg tudnak állni, mert tudják, kiben vetik reménységüket. De mindenre nem csak ebben a földi életben van szükség. Hiszen az utolsó gondolatban azt mondja Pál apostol, hogy mindez akkor kell majd bizonyítanatok, amikor az Istenünk, az Atyánk színe előtt álltok, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön. De mivel úgy kezdtem, hogy nem tudjuk, hogy ez mikor történik meg, mondhatjuk úgy is, hogy újra és újra készen kell erre lennünk. Készen állsz-e? Készen állsz-e abban, hogy gyarapodjál a szeretetben, a közösségen belül, egymás iránt, meg kifele mindenki iránt? Készen állsz-e, hogy megerősítve van a szíved, és képes vagy elhordozni azt a terhet, amivel ez a kitartó munka jár? És megfelelsz annak az isteni elvárásnak, hogy fethetetlenként állj meg minden pillanatban, hiteles személyként. Pál apostol erre biztatja a Tesszalonikai gyülekezetet, és most az ige erre biztat minket. Ennek a református gyülekezetnek ebben a városban van ugyanolyan feladata, mint a tesszalonikai keresztényeknek abban a városban volt. És Pál apostol most arra bíztat, hogy úgy gondoljuk át mindezt, hogy szemünk előtt lebegjen az Úr eljövetele. És most az advent idejét mindig arra szoktuk fordítani, hogy az Úr érkezésére készüljünk. Persze aztán karácsony következik, amikor a születésre emlékezünk, de újra és újra figyelmeztessen bennünket Isten igéje arra, hogy az Úr érkezése számunkra már a végső visszajövetel lesz. Készüljünk ilyen lélekkel a továbbiakban. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a Tesszalonika gyülekezet példáját. Köszönjük azt, hogy az apostol aggódva akar híreket kapni, aggódik azért, hogy lehet, hogy rossz híreket fog kapni, de köszönjük azt, hogy ez a gyülekezet példaértékű volt. Timóteus jó híreket hoz, Timóteus az ő megerősödésükről, az ő szilárd hitükről szól, a szeretet megéléséről, az ő hitük erősségéről. És köszönjük Istenünk, hogy ez a példa most hathat a mi életünkre. Köszönjük Istenünk, hogy ez a bíztatás, amit Pál apostol áldás formájában küld meg a gyülekezetnek, most nekünk szólhat. Köszönjük Istenünk, hogy lehetőségünk van gyarapodni a szeretetben. Gyarapodni a szeretetben a közösség iránt. A gyülekezeten belül erősíteni a kötelékeket, erősíteni az egymáshoz tartozást. Erősödni a hitben, a benned vetett hitben és reménységben. És köszönjük Istenünk, hogy fel tudunk töltekezni ezzel a szeretettel, ha te betöltöd a mi életünket, akkor ez a szeretet túlcsordul rajtunk. És már nem csupán ennek a közösségnek lesz éltető ereje, hanem túlcsordulva a templom falain, túlcsordulva a gyülekezet keretein, elérhet olyanokhoz is, akik vágyakoznak utánad, akik keresnek téged, vagy akik még nem is tudják, hogy mire volna szükségük. Adjad, Urunk, hogy így tudjon gyarapodni ez a gyülekezet a szeretetben. Urunk, Istenünk, kérünk azért is, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai legyenek képesek megélni a mindennapokban, a kihívásokban, a próbatételekben ezt a hitet és ezt a szeretetet. Legyen erejük ebben a reménységben élni, hogy mindenre azért van szükség, mert a te visszajöveteledre várunk. Erősítsd meg hát a szívüket. Add, Urunk, hogy erős hittel tudják végezni küldetésüket. És imádkozunk azért is, hogy hiteles személyként állhassanak meg a többi ember előtt. Legyen fedhetetlen az életük. Segíts meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, hogy levetkeztesse a bűn minden fajtáját, az egyéni és közösségi bűnöket félredobva legyen ereje tisztán a világ elé állni. Még akkor is, hogyha kívülről ezért nem dicséret jár, hogyha a világ ezért inkább szájára veszi, vagy legyint rá, mert azt mondja, hogy maradjak. Urunk Istenünk, adjad, hogy felmerjük vállalni az ilyenfajta bizonyságtételt, akkor, amikor ennek a világnak erre van legnagyobb szüksége. Így imádkozunk ennek a gyülekezetnek a szolgálatáért, imádkozunk lelkészéért, presbitereiért, imádkozunk a presbiter választás utáni újraindulásért, majd január 1-től az új szolgálatban állókért. Imádkozunk asszonytestvérekért és a nőszövetség szolgálatáért. Imádkozunk hittanos gyermekekért, és azért, Urunk, hogy a felnőttek példája segíthesse őket a tisztánlátásban. Urunk, Istenünk, adjad, hogy jó példái lehessünk a gyermekeinknek. És imádkozunk, Urunk, azért az időszakért, ami még előttünk van, ami meglátogatásunkig, és nem csupán az idei karácsonyig, hanem ami hazavitelünkig, sőt, a te visszajöveteledig. Urunk Istenünk, így áld meg a szombathelyi reformátusokat, így áld meg magyarországi református közösségeinket, így áld meg a rólad hitvallást tevő kereszténységet ebben a világban. Ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.